Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullámon.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa Rádió 1993. február 21-én sugárzott műsorát. Fodor Gáborral, a Fidesz akkori vezetőségi tagjával beszélget Csaplár Vilmos.
Azon gondolkozom sokat mostanában, hogy ez a demokrácia, ez egy örökké fennmaradható politikai forma-e, amelyet időnként elsöpörnek másfajta erők, de azért mindig visszatér. És ha igen, akkor elég tág-e ahhoz, hogy mindig változni tudjon, hogy minden belefér-e, ami vár ránk a jövőben. És ez különösen fontos Magyarországon, ahol egy ilyen kezdet van, és talán túlságosan is nagy súly nehezedik a úgynevezett demokratikus formára.
Igen, hát amit most mondasz, ez végül is egy... Hát egy elég nehéz kérdése, ennek az egész mostani helyzet mondhatni a kulcs kérdése, mert ez arról is szól, hogy van-e egyáltalán értelme ezen küzdeni. Ugye a demokráciának valamilyen módon itt a gyökeret eresztésén, meggyökeresztetésén, vagy hát az a felépítésén valamilyen módon, mert hát sokan vannak, akik szkeptikusok ez ügyben, tehát itt utalnék nyugodt az álláspont, amit annak idején még Szűcs Jenő fejtett ki a maga írásaiban, aztán szegény Szűcs Jenő öngyilkos is lett, azt már mondjuk nem tudjuk, hogy miért. Egyes rossz nyelve szerint azért, mert úgy látta, hogy itt reménytelen mindaz a... Szóval nincs esélye egyáltalán azoknak a teóriáknak, amiket ő kifejtett, mármint nevezetesen azoknak a teóriáknak, hogy Közép-Európában. A közép-európai sajátosságok miatt a demokráciának a helyzete elég nehéz. Tehát ez valahogy erről szól nekem ez a kérdés, hogy egyáltalán... Szóval milyen gyökerei vannak, van-e lehetőség egyáltalán arra, hogy ez a demokráciai gyökeret verjen, és tényleg meggyökerezzen itt Közép-Európában. Na most hát én azt hiszem, hogy természetesen van rá esély, és azért van rá esély, meg mindenütt van esély, végül is a Földön rá, mert ugye ez is a nagy politikai közhely azt mondja, hogy hát a demokrácia az nem a legtökéletesebb politikai forma, sőt, távol áll attól, de hát nincs jobb egyfelől ettől, másfelől pedig ez az egyetlen alkalmas társadalmi szisztéma arra, hogy a társadalom változásai azok mindig különösebb, súlyosabb konfliktusok nélkül menjenek végbe és alakítsák magát a társadalmat. Na most hát szerintem itt Közép-Európában, Magyarországon a demokráciának azért van esélye, és azért fog meggyökerezni, mert most nincsenek azok az ellenhatások, amelyek a században voltak, 30-as években, 50-es években, nevezetesen, hogy voltak olyan nagy hatalmak, amelyek egy nagyon erős hatással bírtak Magyarországra, és végül is ezek a nagy hatalmak egy olyan szélsőséges ideológiát képviseltek, ami elsöprő volt ebben a régióban. Ugye a nácizmus és a kommunizmus mind a kettő olyan volt a 20. században, amit ő nem tudta Magyarország kisországként semlegesíteni magát. Most ma nincs ilyen, ma mondhatni, hogy az egyetlen elsöprő világtendencia az az európai közösség, az integráció, a demokrácia kérdése, nemzetközi szervezetek, emberi jogok, egyebek. Ez az egyetlen elsöprő irányvonal van, és hát szerintem emiatt Magyarország sem fog tudni dacolni minden kétségbeesett kísérlet ellenére, amit pár ember azért megpróbál végrehajtani, szóval nem fog tudni dacolni ezzel. Tehát itt is demokrácia lesz, az más kérdés, hogy ezért magyar módra fog menni természetesen, azt hiszem, hosszú ideig.
Hát mindenütt valamilyen módra megy a demokrácia, mert nincs egy demokrácia. Ez abból is adódik, amit mondtál, hogy felveszi az összes problémát, és a helynek a problémáit fel kell, hogy vegye, és ezért olyannak kell lennie. De a világban azért mindig két tendencia küzd egymással. Már régóta, elég régóta, és még valószínűleg sokáig fog. Az egyik az a rendetlenség rendjében hisz, abban, hogy az ember a maga élethez való viszonyával elég biztosíték arra, hogy a sok ellentéten a sok lehetetlenségen, képtelenségen keresztül, vagy az által valamilyen rendbe rendeződik, aminek az összetartó abroncsa, az összetartó szerkezete ez a politikai forma, amit demokráciának nevezünk, ami persze nem csak politikai forma, hanem szellemiség, és még sok minden más. De a másik eszme, nevezzük így, ami mindig érvényes a világban, vagy próbál érvényesülni, tehát sohasem tűnik el, még a demokráciákból sem, de általában véve ott visszaszorul. Máshol viszont ugyanabban az időben él. Ez a másik eszme, ez a rendcsináló, aki abban hisz, hogy a rendet azt csinálni kell, és rendet kell csinálni, mert az élet magától nem rendeződik el. Az a fajta rendhit, ami egy demokratikus fejben megfogalmazódik, az emehez szemében már rendetlenség és szükségtelen. Most ennek a másik tendenciának is számtalan változata van, ugye a történelem kezdetétől fogva az abszolút monarchiák, a felvilágosult, felülről reformokat megvalósító rendszereken keresztül, hát elmehetünk ugye a fasizmusig, a kommunizmusig, de mindig valamilyen problémából adódik ez. Most itt Kelet-Európában, mondjuk csak itt, megvannak azok a problémák, amelyek esélyt adhatnak azért arra, hogy ez a demokrácia nagyon hamar lejára tudjon, mielőtt még igazán ki tudna fejlődni. Én erre gondoltam. Pillanatnyi jót tud ígérni, sőt megvalósítani valamilyen más koncepciót. Természetesen, mivel Kelet-Európában vagyunk, és ahogy mondod, nincs, pillanatnyilag nincs külső nyomás, sőt, ha van nyomás, akkor a demokrácia irányába. Lehet, hogy ez ilyen vegyesen fog érvényesülni. Tehát, hogy ebből is egy kicsi, meg abból is egy kicsi. Inkább én e felé érzem meg a dolgokat.
Hát különben én is úgy érzem, hogy ez az egy kicsit vegyes dolog lesz az első időkben. Hát azért is lesz vegyes dolog, mert nekünk tényleg meg kell küzdeni ezekkel a fantomokkal, amire te is utaltál, sőt nem is annyira fantomok ezek, szóval gyakran jóval valóságosabb és erőteljesebb tendenciákról van szó. Lehet ezt úgy is fogalmazni, hogy te mondtad, hogy van egy ilyen rendcsináló, vagy a rend iránt meglévő vágyakozás az emberekben, a másik oldalon pedig inkább ez a szabadságközpontú felfogás, ami a rizikóját és a kockázatát is vállalja mindig ennek a szabadságnak. De az az igazság, hogy én úgy látom, hogy maguk a demokráciák is rendszeresen birkóznak ezekkel a problémákkal. Tehát végülis egy demokratikus társadalom se standard ebből a szempontból, változó periódusai vannak. Tehát mondjuk egy egyszerű példával élve, ugye a Reagan és a Bush után következik Clinton, tehát az egy másfajta politikai imást jelent, másfajta felfogást a politikában, és ez így van rendjén a demokráciákban. Tehát vannak olyan periódusok, korszakok, amikor klasszikusabb vagy tradicionálisabb értékek kerülnek előtérbe. Vannak olyan korszakok, amikor változtatni kell, amikor változni kell, amikor új dolgokat kell megteremteni. Na most itt Közép-Európában egyébként az elmúlt években ez a periódus volt, amikor a változás ideje volt. Most az igazi félelem bennem az, hogy most az a korszak jön majd el, amikor pontosan ez a stabilizálós hajlam, tehát ez a rendet teremtő hajlam lesz a dominás, csak az az igazi nagy baj, hogy nem épültek még ki azok a struktúrák, amire ezt a rendet fel lehetne építeni.
Az, amit én demokráciának nevezek, és nem csak én, az egy nyitottságot feltételez. Ugye a demokráciának az alapja a nyitottság a struktúrában, a gondolkodásban, mindenben, gazdaságban. Ettől olyan variabilis, ahogyan azt is mondtad az előbb. Egy ilyen világtájon, mint a miénk, viszont úgy szokták mondani, történelmi okokból, így a legegyszerűbb, de emberi okokból is, olyan kérdések és olyan megválaszolhatatlan, problémás kérdések élnek a napi politikában, az emberi lelkekben, az emberi érintkezésekben, országok közötti érintkezésekben, amelyeknek ilyen zárt irányú gondolkodásra serkentő hatása van. Tehát ha én valamilyen megválaszolhatatlan problémára úgy akarok válaszolni, hogy valakivel olyan harcom van, amit én nem tudok vele megbeszélni, akkor nekem nem a nyitottság és a megbeszélés a stratégiám, hanem a zártság és a harc. És itt úgy látom, hogy sok ilyen megválaszolhatatlan vagy megbeszélhetetlen kérdés van, és ez a tendencia még az elmúlt 2-3 évben föl is erősödött, hiszen a szerbiai vagy a jugoszláviai események, a háborúk, az ottani harcok és mindaz, ami ebből kisugárzik, ez még fel is erősítette ezt az egyébként meglévő, immanensen meglévő helyzetet, amit a történelem rejtett az elődeink révén, rejtett el számunkra is. Most ez igaz és húsra vére menő lelkesítő igazságokat, vagy átmenet igazságokat, vagy igazságoknak látszó dolgokat tár a demokrácia, vagy nem demokrácia kérdés előtt álló ember elé. És olyan válaszok irányában készteti azt az embert, hogy majd demokrácia, most harc. Ezt nem nagy veszélynek érzed?
De hogy nem. Ez teljesen igazad van ebben, ez egy nagyon nagy probléma, és az a nagy csapda van ebben benne egyébként, hogy hát szóval tényleg van egy ilyen rossz előrendelés ezekben a dolgokban, tehát elé állítunk a feladataink sorában valami egy előfeltevésünk van, például lesz, hogy előbb harcolni kell, küzdenünk egymással, mondjuk megölnünk az ellenfelet ahhoz, hogy demokráciát tudjunk teremteni, de hát ez valóban egy óriási csapda, ez egy zsákutca. Egyébként szerintem érdemes itt mindig arra gondolni, hogy végülis tényleg van egy ilyen nagy alapigazsága a történelemben, hogy különösen a 19.-20. századi történelmet megnézzük, hogy demokráciák között háborúk azért nem nagyon voltak idáig. És hogyha itt a mostani európai konfliktusokat is megnézzük, akár a boszniai problémát, az ex-jugoszláviai gondokat, de akár másokat is, Európán kívüli konfliktusokat is nézhetünk, soha nincs olyan fegyveres konfliktus, vagy más súlyos konfliktus, ahol demokráciák keverednek ebbe bele. Tehát a demokráciák általában a sajátosságaiból kifolyólag meg tudják ezeket oldani. Na most emiatt is rettenetesen fontos lenne, hogy valamilyen módon ezeket az értékeket, ezeket a pozitívumokat, amikkel a demokráciák rendelkeznek, azért próbáljuk felmutatni, és ezek nem csak felmutatott távoli értékek lehenek, hanem kézzelfogható valóságok azért a mindennapokban.
Igen, erre is gondoltam, amikor a demokráciáról elmélkedtem, vagy elmélkedek, de ahhoz, hogy ezt meg tudjuk fogalmazni, ahhoz napi gondokkal egyszerűen nem tudunk most foglalkozni, de hát nyilván benne van. Mégpedig az, hogy ilyen helyzetben könnyű a demokráciának a problematikusságát, a rossz oldalát látni, sőt, láttatni. És ez a demokráciának, ez a problematikussága egy ilyen helyzetben, amikor az emberek nem tudnak örülni neki, hanem inkább egy korábban kárhoztatott és rosszabb helyzetet már-már jobbnak látnak. Könnyű a demokráciát kérdésessé tenni, hiszen sok is a kérdés benne. Ez most a napi politikai küzdelemnek is tárgyává vált, annyira erős tendencia Magyarországon.
Hát így van, sőt elmondani, hogy elsöprő irányzat, de nem csak nálunk, a környező országokban is, mert mindez a nacionalizmus és minden más, ami felerősödik, antiszemitizmus, meg szóval minden ilyen őrült teória, az valóban innen táplálkozik egyébként. Tehát ez veszélyt lát a demokráciában. Úgy gondolja, hogy elvesztünk valamit, ugye, amire hivatkozik, nemzeti értékekre, közösségre, ugye itt félelem van a nyugati tőkétől, a nyugati kultúrmocsoktól, minden mástól, tehát itt egy olyan provincializmus is van a háttérben, a provincializmusnak egy olyan típusú félelme, ami egy nagy kihívást tényleg, és alkalmat adhat arra, hogy bezárkózzanak ezek az országok. Minden előző optimizmusunkkal ellentétben, tehát az, hogy nincs igazából most olyan külföldi hatás, ami erre irányulna, mégis lehet, hogy maguktól ezek az országok nem fognak tudni élni ezzel a lehetőséggel.
Fodor Gáborral beszélgetek, a Fiatal Demokraták Szövetségének országgyűlési képviselőjével a demokrácia jövőjéről. De gondolod, hogy ez csak a környező országokra érvényes? Ha veszünk azt a nagy kihívást, hogy a világban nagyon sok ember él nem demokratikusan. Abban az értelemben is, hogy emberi jognak számít az, hogy eleget egyen valaki. a demokráciában erre ügyelnek is. Nem csak ilyen értelemben nem demokratikusan, hanem ennek megfelelő politikai formák, különféle változatai, nem demokratikus politikai formák és eszmei rendszerek különféle változatai élnek. A szűkösséggel párosulva, igen nagy számon a világon. Ennek a nyomása már igen régóta nehezedik Európára, Amerikára, mindazokra a helyekre, ahol az élet demokratikus. Sikerült az elmúlt évtizedekben tágítani ezt a tért, hiszen a keleten, Ázsiában, sok országban sikerült a demokráciának, ahogy mondod, az alapjait, az alapintézményeit, gazdaságilag is mindenképpen megteremteni. De azért ez mindig kevés. Most járkodást érzek a világban, hogy most tágul-e ez a demokratikus tér, ott van-e az erő, vagy olyan nagy a nyomás, hogy a demokratikus erő megáll, nem tudja a globális szinten kiterjeszteni a hatását, és egy fordított irányú folyamat indul el, hogy a külső nyomás felerősödik. Ugye a népvándorlás, ebbe beletartozik a Szovjet Birodalom felbomlása is, ez is erősítette ezt. Hiába alakultak itt úgymond demokráciák, olyanok, amilyenek. Éppen ezért. Ez a nyomás felerősödik, és annyira felerősödik, hogy a demokráciákból kijön az az önvédelmi ösztön, ami ezekben is benne van, és egy demokrácia, amivel nagyon átalakítható, sokféle dolog alakítható át, még a saját ellentétévé is adott esetben.
Bár ez ritkán fordul elő?
Ritkán, vagyis rendkívüli körülmények kellenek hozzá. Tehát ha beindul ez az önvédelmi reflex, és beindul ez a változás a demokráciákban, akkor viszont már másfajta külső nyomás nehezedhet például Kelet-Európára és Magyarországra is, és akkor ez már más irány nyomás lesz, vagy nem nyomás lesz, hanem egy összhangzat.
Uh-huh. Na hát az én víziómban, ha szabad ilyet mondani, akkor tulajdonképpen az szerepel, hogy szerintem nagyobb esélye van annak, hogy általában ezek a demokratikus rendszerek fognak teret nyerni szerte mindenütt a világon. Tehát szerintem, hogyha 20-30 év múlva megnézzük a világot, akkor döntően az lesz a jellemző, hogy demokratikus rendszerek vannak jóval nagyobb számban Közép-Európában, Kelet-Európában, Afrikában, Ázsiában, tehát a mostaninál is jóval elterjedtebben szerepel a demokrácia, sőt mondhatni, hogy elsöprő rendszere lesz a Földnek. Hát még egyszer azért merem ezt állítani, mert nincs vele szembe alternatíva igazából, nincs olyan típusú szembeállítható reális szisztéma, reális rezsim, amely képes lenne megfelelő jólétet biztosítani, megfelelő biztonságot biztosítani, megfelelő szabadságot biztosítani az embereknek.
Igen, de a demokrácia, még ha nem is nehezedik rá ekkora súly, mint nálunk, akkor is nagyon sok megválaszolhatatlan problémát hordoz magába. Olyan igényeket támaszt az emberekben, például a szabadságot, amit nem tud kielégíteni. Vagy úgy tud csak kielégíteni, hogy a társadalom egyik csoportja a másik rovására szabad. Hogy a szabadság virtualizálódik, teljesen elméletivé válik. Hogy az erkölcs, amelyet a demokrácia összes intézménye hirdet, és számon kér általában, törvényeiben, jogi gyakorlatában, az nem jellemző a demokrácia szereplőire. A valóságban. Abban a valóságban, amiben alig-alig lehet belátni, esetleg be lehet látni botrányokon keresztül, de az is már igen szűk és igen manipulált út. Hogy ennek következtében a demokrácia azt az alapvető kettősséget, hogy az ember hazug vagy igaz lény, nem tudja megoldani, nem tudja feloldani, viszont olyan erkölcsi magaslatokat és olyan igényeket fogalmaz meg, amihez képest a napi gyakorlat, a valóság az mindig felháborító. Most vannak bizonyos népek, akik erre nem annyira érzékenyek. Most itt Kelet-Európában valahogy úgy érzem, hogy érzékenyebb népek laknak. Ezt nem érzed például egy különös íznek a veszély csatamezején?
Dehogy nem. Ez tényleg az, de azért erre az egész kérdés, amit felvetettél, rettenetesen érdekes, hogy mondjak néhány gondolatot. Méghozzá azzal hadd kezdjem, hogy nem biztos, hogy meg kell oldani azokat a kérdéseket, amiket te itt most említettél, például egy demokráciának vagy politikai rendszernek. Tehát nem vagyok benne biztos, hogy képesek lennénk megbirkózni mondjuk az ember kettősségével, hogy te is említetted azt, hogy hazug vagy igaz lény például, és mihez vonzódik jobban, vagy az erkölcsi normák, vagy erkölcsi értékeknek a definiálása például. Tehát ezek szerintem az én képem végülis egy demokráciáról az az, hogy a demokrácia az egy nagyon veszélyes társadalmi modell, ezt mindig tudnunk kell, mint ahogy már említettem, a szabadság maga is veszélyes állandóan.
Épp erre gondoltam, hogy valamikor kifáradnak tömegek, választópolgárok ettől a nagy veszélytől, és kívánnak valami mást, valami könnyebbet.
Hát ez az szerintem, ez az, amit az embereknek a saját tapasztalataik révén kell megérniük, hogy ez a veszélyt még mindig jobb vállalni, mint azt a kiszolgáltatottságot, vagy azt a tunyaságot, amit egy vezér, vagy egy ilyen merev társadalom által való vezetettség jelent. Szóval én azt hiszem, hogy, és mondjuk nem akarok nagyon távoli példákat hozni, de azért a nagyon stabilan demokratikus országok, ahol több száz éves demokráciák vannak, rendszeresen és minden esetben kiállták ezeket a próbákat, és az emberek mindig amellett voksoltak, hogy inkább vállalják a szabadságnak ezt a veszélyét, ami tényleg veszély azért, inkább vállalják azt, mint valamiféle vezetettséget, valamiféle nyájba való besorolódást. Egyébként a szabadságról is annyit ugye itt említetted, hogy hát ez is egy nagy probléma végül is, mert hogy bizonyos embercsoportok mások kárára szabadabbak egy demokráciában. Na hát én nem teljesen így gondolom, szerintem a demokráciák, a modern demokráciák az úgynevezett negatív szabadság elve alapján épülnek fel, vagyis hogy általában ugye a saját szabadságunknak a másik ember hasonló szabadsága korlátja, és ez az, ami szerintem egy építő elem, egy alapeleme minden ilyen demokráciának. Hát nem csak elvileg, azért gyakorlatilag is.
A gyakorlatban viszont a demokrácia az egy nagyon kegyetlen valóság, és épp az benne a fárasztó, hogy az elvi nagyszerűségehez képest a gyakorlati kegyetlensége az váratlan, sokszor kibírhatatlan. Míg egy olyan rendszerben, ahol megmondják, hogy mi az igazság, mi a szabadság, kinek mennyi jár, ott elfogadom, nem olyan fárasztó. Uh-huh. Itt viszont hinni állandóan mindenen át, hogy az úgy lehet, meg úgy lesz, miközben annyira nincs úgy. Tehát egyfelől van egy vágy, amelyet állandóan táplál is a demokrácia úgy általában. Másfelől van egy valóság. Így értem ezt.
Értem a dolgot, és hát különben egyúttal szóval abszolút át tudom érezni ezt a dolgot, hogy az emberben van tényleg egy félelem azzal kapcsolatban, hogy ez itt nem fog összejönni ezen a területen, mert hogy itt tényleg megvannak a gyökerei ennek a vágyakozásnak, hogy szóval nem látjuk gyakran értelmét annak, hogy itt a demokrácia megszilárdítása, vagy nem is tudom miket mondjak itt rá, szóval a demokráciának egyáltalán megteremtésével foglalkozzunk. Erre a demokrácia egy állandó dialógusoknak a társadalma, az állandó párbeszédek társadalma. Mindent állandó dialógusban és párbeszédben kell kialakítani, megvédeni és stabilizálni, hogy ezt mondjam. Tehát mondjuk te említetted már az erkölcsöt az előzőekben. Na hát az erkölcs vagy a moralitás az tipikusan szerintem egy olyan társadalmi képződmény, végül is egy olyan társadalmi produktum, amit állandóan egy ilyen társadalmi dialógusban kell definiálni, hogy mi is az, hiszen ugye az erkölcs azért változó időben, történelmi korokban és másokban is, meg a tradícióktól függően is változnak ezek a szabályok. Tehát mondjuk a demokratikus társadalom az ilyen, amelyik azt nem úgy határozza meg ezeket, hogy kiad egy dekrétumot, hanem úgy határozza meg ezeket, hogy fenntartja, meghatározza azokat a szabályokat, aminek a keretén belül erővitát folytat. Tehát mindig a keret szabályokat dönti el.
Igen, de nem lehetne ezzel a probléma elől előre menekülni? Tehát nem azt keresni, hogy a létező demokráciákban mi a jó, és arra felirányítva az emberek figyelmét, hanem a demokráciának ezt a képlékenységét és a nyitottságát használva teljesen új irányokba, az új helyzetben, mert ez egy új helyzet a demokrácia számára, hogy ez most épp Magyarországon készül lenni, hogy ebben az új helyzetben a demokrácia is produkáljon valamit, amit még idáig nem produkált. Hogy van-e ilyen lehetőség? Mert ha valami, akkor ez az előre menekülés, ez a lehetőség a demokrácia számára az ilyen országokban, mint például a miénk, meg ezen a területen. Ilyen előre menekülési lehetőség az a specialitás, amit a te pártod jelent, ameddig a fiatalok demokratikus pártja. ez is a történelemnek, a történetnek egy ilyen furcsasága, hiszen ha körülnézünk, sehol a világon, vagy nem is tudom, hogy mondhatom, hogy sehol a világon, de azt hiszem mondhatom, hogy ilyen párt nincs. Ez egy furcsa történet, sőt, még a környezetünkben, ahol hasonló események játszódnak le, itt se produkálta ezt a történelem, a utóbbi évek története. Tehát én ilyen specialitásokra gondolok, és még sok minden másra, ami esetleg ezt az előre menekülést megkönnyíteni. Azt, hogy olyan új lehetőségeket felfedezni, ami a demokráciát erősíti ebben a nagyon gyenge helyzetben, amiről itt most mi beszélünk.
Hát nézd, az az igazság, hogy én itt közben gondolkoztam, és arra gondoltam, hogy hát minden végül is egy teljesen szokatlan sajátosság. Itt a mostani Közép-Európában, vagy Kelet-Európában, vagy Magyarországon semmi se azt jelenti például, ami az eredeti jelentése, vagy hogy ami Nyugat-Európában megszokott jelentése, a szavaknak, a fogalmainknak minden egészen mást jelent. Tehát Magyarországon, hogyha csak a politikai életnél maradunk, és amilyen fogalmakat használunk rendszeresen naponta, amilyen vitákat folytatunk liberalizmusról, konzervativizmusról, vagy bármi másról, jobb oldalról, bal oldalról, és akkor lehetne sorolni akár még a demokráciát, diktatúrát, ezeknek a fogalmait. De semmi se azt jelenti, amit valójában tiszta helyzetekben jelentenek ezek a fogalmak. Tehát semmi se úgy fog létrejönni pontosan szerintem, mint más országokban, ergo az itteni demokrácia is mindig olyan speciális ízt fog szerintem magán viselni, amit idáig is ez az ország azért tudott hozni mindenféle viharokban. Szóval egy nagyon különleges valami lesz, amit egyszerűen nem tudunk előre látni szerintem.
Én ennél még tovább megyek, hogy nem gondolod azt, hogy a demokratikus képviseleti elvet is meg lehet újítani, vagy meg lehet teljesen változtatni. Tehát olyan irányba elmozdítani magát a struktúrát, vagy ennek az alapelemeit, ami esetleg segít ezeknek a végletes kérdéseknek a megválaszolásában.
Mire gondolsz?
Hát arra, hogy ne váljon a hatalom és a demokratikus választó úgy külön, mint ahogy általában véve egy ilyen beérkezett demokráciában szokás. És itt is e felé hajlik a dolog. Rövid pár év alatt mindenütt azt látni, hogy aki bekerült, meg aki kint maradt. Tehát a demokráciának ezek az alapproblémái már rögtön megjelentek. És lehet, hogy ha ezt el lehetne kerülni, akkor ezek a problémák, amikor itt mi végig beszéltünk, a választó számára nem lennek olyan élesek, reménytelnek, ingerlőek, idegesítőek, hanem sikerülne valami kedélyesebb, valami dinamikusabb, valami emberibb, valami kézzel foghatóbb, kéznyújtásnyi távolságra lévő hatalmat teremteni, amellyel már könnyebb lenne ezt az állandó dialógust végigcsinálni. Könnyebb lenne azoknak is, akik bent vannak, meg azoknak is, akik csak választanak, vagy akik képviseltetve vannak.
Hát nézd, azt hiszem, hogy végül is az általános világ tendenciák azok érvényesülnek Magyarországon, és pár olyan történelmi pillanat van, amikor különlegességet tudunk létrehozni. Előbb említetted, hogy a Fidesz például tényleg egy jó példa erre, aminek nincs meg az előképe sehol, ez nem vitás. De azt hiszem, hogy azért kevés ilyet fogunk produkálni, néha-néha előfordul, de alapvetően azért a világ tendenciák fognak ránk hatni. Sokan mondják azt egyébként nyugati társadalomtudósok, hogy elég modern a magyar társadalom. Ugyanis a magyar társadalom is olyannyira ellenszenvvel viseltetik a mostani politikai modell iránt, mint a nyugati társadalmak általában, hiszen ez az ellenszenv ott is ugyanúgy megvan Angliában, az Egyesült Államokban, Franciaországban, hogy az amerikaiak most kísérleteznek az elnökválasztás kapcsán is azzal, hogy egy egészen másfajta módon vagy közvetlenebbül hozzák be az embereket a döntéshozatalba, meg a vélemény kikérésben, ami szerintem egy nagyon kétes módszer, de mindegy, most ők kísérleteznek vele. Szóval ez az általános probléma, ami ezt az egész politikai rendszer végig kíséri Nyugat-Európában, az ide is be fog gyűrűzni, és erre mondják ezt, hogy mi nagyon modernek vagyunk, mert mi olyan ellenszem van itt a szisztémával szemben, amit nyugaton ugyanúgy megvan, és hasonló mértékben és arányban. Tehát én most nem tudom, hogy még egyszer mondom, mi lesz ennek az iránya, de azt hiszem, hogy azért ezek a megoldások nagyjából egy időben hasonló módon, különböző intenzitással ugyan, de hasonló módon fognak megjelenni Nyugat-Európában, és fognak ide begyűrűzni, illetve hát mi is tudunk ebbe besegíteni, de én nem nagyon látom egyelőre, hogy itt Magyarországon nagy kísérletezőket lenne etéren. Inkább azt látom, hogy pontosan ezeket a tradicionális formákat szeretné mindenki nagyon megteremteni, miközben maga a társadalom az hát nagyon is más irányba mozog.
A Szabad Európa Rádió 1993. február 21-én sugárzott műsorát hallották. Fodor Gáborral, a Fidesz akkori vezetőségi tagjával beszélgetett Csaplár Vilmos. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és videótára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.